Negyedik fejezet. Hogy jár az, aki este szép nőt követ az utcán? Gringoire csak úgy vaktában a cigány leány nyomába szegődött. Látta, hogy a leány kecskéjével együtt a Késművesek utcájába fordul. Ő is befordult hát a Késművesek utcájába. Hát miért ne? Gondolta magában. Gringoire Párizs utcájának gyakorlati filozófusa lévén már régen észrevette, hogy semmi sem segíti elő jobban az ábrándozást, mintha az ember egy csinos nőt követ, ha bár azt se tudja róla, hová tart. Abban a szeszélyben, hogy önként lemondunk szabad akaratunkról, és alávetjük magunkat olyas valaki szeszélyének, akinek erről sejtelme sincs, a játékosan csapongó függetlenség a vak engedelmességgel elegyedik. Valami átmenetféle ez a rabszolgaság és a szabadság között, és Gringoire-nak ennek a lényegében vegyes elemekből összetett határozatlan, körvonalú, bonyolultan sokrétű, minden végletet önmagába összesítő, szüntelenül a legkülönbözőbb emberi hajlamok között lebegő és egyiket a másikkal semlegesítő léleknek ez az állapot roppant a kedvére volt. Szívesen hasonlította magát Mohamed koporsójához, amelyet két mágnes vonz két ellentétes irányba, és ezért örökké mélység és magasság, föld és mennybolt, bukás és emelkedés, zenit és nadir között ingadozik. Ha Gringoire napjainkban élne, milyen jól eltalálna a középutat a klasszicizmus és a romantika között. Tehát nem tartozott azok közé, a kezdetleges lények közé, amelyek 300 évig is elélnek, és ez bizony kár. Hiánya észrevehető űrt jelent korunkban. Végeredményében ahhoz, hogy valaki a járókelőket, főként a nőket, így kísérgesse az utcán, amit egyébként Gringoire máskor is szívesen megtett, az adja a legmegfelelőbb lelki állapotot, ha az ember nem tudja, hol fog hálni éjszaka. Gringoire merengve lépdelt hát a lány nyomában. Az mindinkább szaporázta a lépteit, és csinos kecskéjét is ügetésre ösztönözte, látván, hogy a bormérések, más üzlet nem volt nyitva ezen a napon, sorra bezárnak, és a polgárok hazaigyekeznek. Akárhogy is. Valami effélét gondolt magában Gringoire. Valahol csak lakik ez a leány. A cigányok általában jó szívűek. Hát mit lehessen tudni? E mondat végi három pontot hosszú hallgatás követte. Gringoire gondolatai eközben nem voltak hiával némi bájos képzelgéseknek. Amikor azonban a kapujukat záró polgárok utolsó csoportjai mellett haladt el, időnként elfogott egy-egy beszélgetés foszlányt, és ez megszakította kellemes feltevéseinek láncolatát. Egy helyütt két aggastyán elegyedett szóba egymással. Tudja-e Thibaut Fernicle mester, hogy jó hideg időnk van? Gringoire ezt már tél eleje óta tudta. Meghiszem azt, Boniface Disson mester. Csak nem lesz az idén is olyan kemény telünk, mint két esztendeje 80-ban, amikor egy öltűzifa 8 szóba kerül. Ó, mi az az 1470-es télhez képest, Thibaut mester? Akkor Szent Mártontól Gyertya Szentelőig egyfolytában fagyott. Olyan kutya hideg volt, hogy a felsőbíróság nagy termében minden harmadik szónál rádermett az írnok tollára a ténta. Félbe kellett hagyni az ítéletek jegyzőkönyv bevételét. Amott két szomszédasszony beszélgetett az ablakban, gyertyájuk sercegett a ködbe. Hallotta már Budrakné asszonság, hogy micsoda baleset történt? A férje még nem mesélt el. Nem, mi történt, Tarkanné asszonság? Gil Godén úrnak, A Châtelet jegyzőjének lova megbokrosodott a flamandoktól, meg az egész felvonulásuktól, és fellökte Filippo Avrilo magistert, a Celestinus rend oblátusát. Ó, igaz ez, az utolsó szói. Egy polgári ló. Hát, ez már kissé sok. Nem mondom, ha legalább katona ló lett volna. És ezzel becsukódtak az ablakok. Hanem Grégoire addigra már elveszítette gondolatainak fonalát. De szerencsére hamarosan ismét megtalálta, és könnyűszerrel új bogot kötött rá, hála a még egyre előtte haladó cigányleánynak és Jalinak, e két finom, törékeny, bájos teremtésnek. Grégoire úgy elmerengett, úgy megcsodálta apró lábukat, szép alakjukat, kecses mozgásukat, hogy csak nem összetévesztette őket. Olyan egyetértőek voltak, olyan jó barátok, hogy szinte mind a kettőt lánynak nézte, és oly könnyedén, fürgén, ügyesen lépdeltek, hogy utcolván kecskének vélte mind a kettőjüket. Percről percre sötétebbé, kihaltabbá váltak az utcák. Az éjjeli harangszó régen elcsengett már, és csak nagy ritkán lehetett az utcán járók előtt az ablakokban világosságot látni. Grégoire az egyiptomi leányt követve lassan belekeveredett az apró szentek régi sírját környező sikátorok, kereszt utcák, zsák utcák tömkelegébe, amely leginkább valami macska gubancolt a pamut gombolyagra hasonlít. Hát, annyi bizonyos, ezekben az utcákban nem valami sok az észszerűség, mondta Grégoire beleveszve az ezernyi minduntalan önmagába torkolló, körbefutó utcába. A leány azonban szemlátomást jól ismerte a járást, és minden tétovázás nélkül egyre szaporábban haladt az útján. Grégoire-nak sejtelme sem lett volna, hogy hová jutott, ha egy utcafordulóban futólag meg nem pillantja a vásárcsarnok vaskos, nyolcszögletű szégyen oszlopát, amelynek likacsos teteje éles, fekete ányképként vált ki egy még világos, zöldelő utcai ablak hátteréből. Néhány percre a leány is felfigyelt Grégoire-ra. Többször nyugtalanul hátra tekintett, sőt, egy ízben meg is állt. Egy péküzlet ajtaja félig nyitva volt, és Esmeralda a kiszivárgó fénynél tetőtől talpig végigmérte a férfit. De csak egyetlen pillantást vetett rá, aztán azzal a durcás ajkbigyeztéssel, amelyet Grégoire már előbb is megfigyelt rajta, rögtön tovább is indult. Ez a kis ajkmozdulat gondolkozóba ejtette Grégoire-t. A kedves kis fintorban kétségkívül volt némi csúfolódás és némi lekicsinylés. Ettől fogva a költő lehajtott fejjel számolgatta az utcaköveket, és valamivel távolabbról követte az ifjú leányt. Az egyik utcafordulóban szem elől is tévesztette. Ugyanakkor azt hallotta, hogy a leány velőt rázóan felsikolt. Meggyorsította a lépéseit. Sötétség ülte meg az utcát, egy olajba itatott kanóc fényénél azonban, amely vastartós hálóban égett a sarki Szűz Mária lábánál, Grégoire mégis meglátta, hogy a cigány leány két férfi karjában vergődik, és azok mindenáron belé akarják folytani a kiáltozást. A szegény kis kecske rémülten mekegve szegte le szarvát. Őrség! Ordított Grégoire. Ide, ide, urak! És azzal bátran előre nyomult. A leány szorongató férfiak egyike most Grégoire felé fordult. Quasimodo volt, szörnyűséges ábrázatával. Grégoire nem szaladt el, de azon túl egy lépést sem tett előre. Quasimodo azonban nekirontott, amúgy visszakézből négy lépésnyire az utca kövezetére hajította a költőt, aztán sietve eltűnt magával hurcolva a leányt, aki úgy csüngött alá a szörny félkarján, mint valami könnyű sejemkendő. Társa követte Quasimódot, a szegény kecske pedig panaszos megegéssel rugaszkodott utánuk. Gyilkos, gyilkos, sikoltozta a szerencsétlen cigány leány. Megálljatok, nyomorultak, eresszétek el azt a ribancot, szólalt meg váratlanul dörgő hangon egy lovas, aki a szomszédos utcasarkon bukkant elő hirtelen. A királyi íjászok egyik kapitánya volt állik fegyverben, kivont karddal. A kapitány kiragadta a cigány leányt az elképett Quasimódó karjából, és keresztbe fektette a nyergén. Amikor pedig a félelmetes pupos felocsúdott meglepetéséből és rárohant a tisztre, hogy zsákmányát visszakaparintsa, két élő pallossal a kezében 15-16 íjász tűnt fel kapitánya nyomában. A királyi gárda egyik szakasza volt, amely Robert d'Estutevis nemzetes úr a drabantok főnökének parancsára éppen őrjáratát végezte Párizs városában. Quasimódót körülvették, lefogták, gúzsba kötötték. Ordított, tajtékzott, harapott, arcát még ocsmányabbá torzította a düh. Nem is kétséges, hogy világos nappal ennek az arcnak a puszta látása is megfutamította volna az egész szakaszt. Ám de legfélelmetesebb fegyverétől, csúnyaságától megfosztotta az éjszaka. Amíg a küzdelem folyt, Quasimódó társa eltűnt. A cigány leány kecsesen felegyenesedett a tiszt nyergében, és két kezét a fiatal férfi vállára nyugtatta. Néhány másodpercig merően nézte oly pillantással, amely elárulta, hogy a kapitány megnyerő ábrázata és idejében érkezett segítsége szinte elragadtatást keltett benne. Aztán elsőnek törve meg a csendet és lágy hangját még lágyabbra váltva megszólalt, hogy hívják kegyelmedet, katona uram? Phoebus de Chateaupierre kapitánya nevem szolgálatára, szép kisasszonyom, felelt a tiszt, és délcegen kihúzta magát. Köszönöm, szólt a leány. És amíg Phoebus kapitány burgundi divat szerint nyesed bajuszát pödörgette, Esmeralda sebesen lesiklott a lóról, és elszaladt. Billám nem lobban el hamarabb. Hé, a teremtés itt, mondta a kapitány, miközben megszorította Quasimódó békjóit. A lotyót szívesebben tartottam volna meg. Már pedig ez így van, kapitány uram, felelt az egyik fegyveres. A csalogány elröpült, a denevér meg itt maradt.